Miskolcon nyitották meg a 90. ünnepi könyvhetet június 12-én, innen indult el a könyvhét gondolata Subka Géza kezdeményezésére. A hivatalos megnyitó előtt felavatták Subka Géza emléktábláját, melyet a 90. ünnepi könyvhét alkalmából Miskolc városa, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése állította a MAP székház falára. A megnyitón Szőcs Géza Kossuth díjas költő szólt az egybegyűltekhez, őt kérdeztem. Szőcs Géza, mint a magyar kulturális élet évekig legmagasabb posztján lévő irányítója, nagy-nagy rálátással bír arra, hogy milyen állapotban van 21. századi magyar irodalmunk. Most arra is gondolok, hogy ünnepi könyvhét most már az anyaországon kívül is van.
Ha a számokban nézzük, és könyvcímekben, akkor azt gondolom, hogy nem sok ennél prosperálóbb korszaka volt a magyar irodalomnak, és egyáltalán az irodalomnak. Tehát amennyi új cím megjelenik, mint eredeti kiadás, mint újrakiadás, mint lefordított mű, azzal bátran a világvezető kultúrnemzeteinek első soraiban illetne meg bennünket hely. Ha abból a megközelítésből próbálunk következtetésekig eljutni, hogy milyen a mai magyar író közérzete, és egyáltalán születnek-e napjainkban olyan remek művek, amilyeneket megszoktunk, amilyeneket el is várunk a művészeinktől, akkor erre csak evazív választ merek megkockáztatni, amely úgy szól, hogy ezt mindenképp az utókorra kell bíznunk, de mint hogy ez mindig is az utókor volt az, amely mérlegére helyezte az egyes műveket, és kiemelte a remek műveket, bármiről lett legyen is szó, irodalomról vagy egyébről. Az én szubjektív meggyőződésem az, hogy ebben a korban, ezekben az évtizedekben is születtek és születnek remek művek a legkülönbözőbb műfajokban, így az irodalomban is. Most nem vállalkozik arra, hogy kiemelek egy vagy két szerzőt vagy munkát, de azt gondolom, hogy a kapuk nyitottak, nem kell őket döngetni. A publikum kíváncsi az új idők, új dalaira és üzeneteire. Tehát minden adott ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a 21. század elején a magyar irodalomnak egy szerencsés korszaka, szerencsés néhány évtizede következett be.
Szőcs Géza Kossuth díjas költőt hallották, aki megnyitotta az ünnepi könyvhetet. Lafferton Kálmán, a Subka Géza Alapítvány elnöke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagjaként pedig Subka Géza alakját idézte meg a könyvtér közönségének, majd ismertette a könyvhét kialakulását, történetét. A könyvfesztivál megtartását Subka Géza javasolta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1927. június 5-én Miskolcon tartott évi közgyűlés. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12 és május 20-a között tartották meg.
Subka Gézát ma európernek neveznénk, divatos szóval, hiszen régész, muzeológus, történész, polihisztor, nagykövet, nagyon-nagyon sok téren kipróbálta magát az életben, és talán az ő sorsán keresztül leképeződött a magyar történelem is. Hogyan tudunk mi ehhez méltóak lenni?
Nehezet kérdez, igyekeznünk kell minden esetre. Szóval az a műveltség, amit ő megszerzett már fiatalon, és azt a tudást, amivel rendelkezett, azt ő nem győzte kisugározni. Hát úgy tudunk megfelelni neki, hogyha mi magunk ugyancsak életünk ideje alatt folyton folyvást igyekszünk az élet fontos dolgait magunkévá tenni, megismerni, és hát ezt az utódainknak átadni. Én magam személyesen sajnos nem ismerhettem, én a unokáját, a Bényi Esztert, azt viszont ismerem, találkoztam vele, és tőle is, meg a könyvekből is pontosan tudom, hogy a lánya Subka Magdolna is olyan életet éltek, ami példamutató, és hát nekünk csak egy
dolgunk. Művészettörténés Magdolna.
Igen, ő művészettörténés, így van, és textilművész a lánya, a Bényi Eszter második házasságából született lánya. Könyvekre van szükség, és ez a mai világban egy nagy kihívás, ugyanis akkor, amikor a digitális világ rendkívül módon kannibalizálja a könyvet, és ráadásul iszonyatosan fölgyorsult az életünk, tehát nagyon-nagyon kevés időnk van olvasni, miközben olvasni tulajdonképpen nem keveset olvasunk, látom a fiatalokat, de azok nem elsősorban könyvek, hanem mindenféle internetről, mobilról szerzett különféle információk, és a kettő nagyon nem ugyanaz. Ráadásul a könyvek szerepét a képi világ veszi át, ami azért nagy baj, mert azt a tevékenységet, amit az agy végez el akkor, amikor valaki könyvet olvas, azt most helyettesíti a kép, készen adnak valamit, nem kell megdolgozni azért, hogy mi formáljuk képé.
Tehát az absztrahációs képesség az csökevényesedik.
Pontosan, és ez egy nagyon-nagyon nagy veszteség lesz, már most is az, mert hogy ezek a villódzó 3 másodpercenként váltakozódó ilyen-olyan képek, klippek, főleg zeneiek, gondolok a fiatalokra, ez pontosan arról szól, hogy átveszi ezt a szerepet. Azt a szerepet, amit az agy végezne el egy könyvolvasás során.
Jó könyvek kellenek, gyerekeink kezébe is jó könyveket kell adni. Most a könyvkiadói szemszögből kérdezem, milyennek az infrastruktúrális háttere? Meg tudnak-e élni az írók? Ki tudják-e adni a köteteiket? El tudják-e adni a könyveiket? Hol tartunk?
Megint nehezett kérdezés, ráadásul többet is egyszerre. Most még azt mondom, hogy manapság még szép számmal vannak kiadók. Az Egyesülésben tömörült kiadók száma, ha jól emlékszem, 124. És ezek professzionális kiadók. Ami alatt azt kell érteni, hogy nem két évente, mint egy megyei levéltár vagy múzeum jelentett meg kis füzetecskét, hanem vaskos, könyvnek nevezhető könyveket adnak ki. Jól lehet, én emlékszem arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt sokkal több ilyen kiadó volt, tehát a száma azért sajnos csökkent. Jó könyvek jelennek meg, hogy írók ebből hogy tudnak megélni? Hát én azt gondolom, csak az igazán neves írók tudnak belőle megélni, már úgy, hogy a könyvek honorárumából. Egyébként én azt gondolom, hogy kevésbé ismert íróknak tisztes állást kell vállalni amellett, hogy megélhessenek. Ez mondjuk régen is így volt. Ebben nagy változást nem érzékelek. Hát a könyveladás az megint csak egy nehézkes kérdés, mert ahogy a kiadók, úgy a könyvkereskedők is teret veszítenek, piacot veszítenek, szorulnak vissza a már említett okok miatt, hogy ha csökken az olvasók száma, kevesebb könyvet vesznek meg, az kevesebb kiadót fog eltartani, kevesebb kereskedőt. Hát ez a nagy feladat, hogy ezt valahogy helyre ráncigálni. Nem lesz könnyű, mert ahogy mondtam, az irány az pillanatnyilag nem ez. De letenni róla mégsem szabad. Tehát én nem tudom elképzelni azt a világot, ami majd utánunk jön, és ami már esetleg hát erős túlzása a könyv nélkül való lesz, de hát nem tudom, hogy 50-80-100 év múlva végül is mi fog történni.
Hát egy záró kérdés, mert itt már hangol a zenekar, zajlik a beálló próba, azért elég szép számmal összegyűltünk, nem baj, legyen egy jó hangulatú, igazi, barátságos, szeretetteli összejövetelez. Végül is milyennek ítéli az idei könyvhét felhozatalát?
Ha a könyvek, az új könyvek számát tekintem, akkor ez gyakorlatilag azonos az elmúlt évekével, mert most az, hogy 314 vagy csak 299, majdnem mindegy is. Tehát a könyvek száma az rendben van. A teljes kínálat, tegnap volt a sajtótájékoztató, sajnos én arra nem tudtam elmenni, De úgy képzelem el, hogy csak úgy, mint a korábbi években, ez egy nagyon gazdag kínálat. Mindenki megtalálhatja magának a kedvére valót, legyen fiatal ember vagy gyerek, aki gyerekkönyvet szeretne, vagy akár valami történelmi munkát, regény, pláne. Én úgy képzelem el, vagy úgy látom most még a könyvhét elején, hogy ebben semmi probléma nem lesz, szerencsére az idővel se, ez most már látszik. A többi meg már rajtunk múlik, olvasókon, ahogy mondják, fogyasztókon, hogy ebből mennyi kell el, mennyit hasznosítunk. Tehát a színesség az adva van.
Borkuti László, a Miskolci Bíbor kiadó alapítója, ötletgazdája, tulajdonosa. Hát nagyon régen létezik ez a kiadó, mióta én nem tudom az évszámot.
1991-ben alakultunk közvetlenül a rendszerváltozás után, amikor vidéken a könyvkiadói kultúra nem volt tetten érhető, tehát mi egy zöldmezős beruházás vagyunk.
Gyakorlatilag akkor a könyvpiac, a könyvkiadás összeomlott, mint a szocializmus után nagyon sok minden, az ipartól kezdve minden, tehát előről kellett felépíteni. Hogyan alakult ez a folyamat? Nem volt ez egyszerű?
Hát tulajdonképpen az előzmény az, hogy én az előző érában, időszakban, a rendszerváltozásig a három megyés Borsodabói, Zemplén, Heves és Nógrád megyei területi igazgatóság voltam a vezetője, könyvterjesztéssel foglalkoztunk, 34 könyvesboltot üzemeltettünk ebben a három megyében. Ilyen szempontból volt egy óriási személyes borításom, nagy volt a szakmai ismeretségem, és így mertem belevágni először a könyvterjesztésben, utána pedig a könyvkiadásban. Az első könyv, amit megjelentettünk, az egyik régi kedves barátom Engi István bácsinak, Engi Pista bácsinak volt a Kóta gyűjteménye, amivel megkeresett, hát nem volt egyszerű, de megjelentettük.
Azóta hány könyv jelent meg? Mert hogy van egy ilyen háttér a helyi alkotók mögött, ez nagyon sokat jelent.
Hát ez a háttér azért ez sokáig igen, valóban jelentett egyfajta mecenatúrát is, mert akkoriban, amikor a csúcspontján működött a Bíbor könyvkiadó, akkor főleg egyetemi jegyzeteket adtunk ki, és volt olyan jegyzetünk, amit a város, illetve az ország összes felsőoktatási intézményébe szállítottunk, 1900 példányban jelent meg, tehát elég jó volt a nyeressége ezeknek a könyveknek, és így szívesen segítettem, nyújtottam támogatást néha, hozzáteszem nem mindig, néha a helyi szerzőknek is. Tehát az nem volt kérdés, hogyha valaki jelentkezett nálam, és úgy gondoltam, hogy neki meg kell szólalni, akkor megjelenhetett.
Egyébként hogy lehetne a kiadó arculatát meghatározni? Van egy vonal, vagy pedig befogadnak mindent, ami értéknek számít?
Hát tulajdonképpen teljesen vegyes a kép, ami olyan könyvekkel, amikkel mi foglalkozunk. Főleg most, amikor elsősorban a kiadó ma már csak egy otthoni konyhaasztal mellett működik, azt lehet mondani. Tulajdonképpen a szakma mély ismerete az, ami életbe tart bennünket, és az a kuncsafkör, akik évről évre visszajárnak hozzánk. Most éppen holnap mutatunk be egy könyvet, az egy Kovászolni jó című könyv lesz, egy miskolci háziasszony írta, szerintem zseniális ismeretek vannak benne a régi ételkészítési szokásokról, és őt adtuk ki. Azt megelőző Májer János tokai polgármesternek az önéletírását, tehát tulajdonképpen akiben alkotói véna működik, és nem sikerül lebeszélni, hogy ő könyvet adjon ki, vagy könyv megjelentetéséhez szponzorokat keressen, azokat mi megjelentetjük.
Mik voltak a kitüntetések, díjazott példányok?
Hát tulajdonképpen ez az újkori kezdeményezés, amit a megyei és városi könyvtár kiötlött erre a jubileumi ünnepségre, erre örömmel adtunk be néhány könyvünket, amiket úgy gondoltuk, hogy esélyesek lehetnek.
És éppen ez a Kovászolni jó lett az egyik nyertes, nem?
Az is hasonló témakörben van, de az a Pálinka világa. Tehát ugye azért könnyen összetévesztendő, mert minden olyan, ami kuriózum, és Evés Ivásról van szó, az is megjelenhet nálunk. Ez a könyv az Ongai Kultúra és Egyesület vezetőjének a szerkesztésében született meg, de a különlegesség az, hogy a Bíbor kiadó műhelyébe készült. A lányom, mi az érdemelő volt a könyvnek a grafikus szerkesztője, és a vőm pedig az összes fotót csinálta benne, ami szerintem csodálatos.
Már elkezdődött a Dres Borbé koncert, itt a kvartett, a jazz játsz az Erzsébet téri színpadon, ez bizonyára behallatszik, nem tudtunk elbújni előle Kégli Ildikóval, akit mint újságíró kolléganőt üdvözlök elsőként szeretettel. Hát Ildikó, több könyvedről beszámoltunk már, de ami az írói munkásságod legelejét jellemezte, az inkább a dokumentarista vonal.
Köszöntöm a hallgatókat, valóban dokumentumkönyvvel kezdtem, aztán jött egy kétkötetes riportkönyv, és a most megszülető ötödik, és már a negyedik is novellák gyűjteménye volt. Szentmihályi Szabó Péter kollégámat hadd idézzem, aki akárhány alkalommal bementem a Magyar Hírlap szerkesztőségében, ahol én újságíróskodtam, mindig azt mondta ilyen félig viccesen, félig fenyegetően, hogy úgy is minden újságíróból egyszer író lesz. És hát úgy tűnik, hogy igaza lett.
Na hát a dokumentum kötetekből váltottál, és egy egyéni vonal alakul ki, ami tükrözi a te fantasztikus átsütő nőiességedet, az egész lényedet, és azt a vonalat, amelyben tulajdonképpen egy lélektani irányt követsz, és ebben ott van a boldogság.
Valóban így van. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy az, hogy alapvetően újságíróként ismert valamennyire engem a közönség, illetve hogy dokumentumkönyvekkel kezdtem, az nem azt jelenti, hogy a novellákat három esztendeje kezdtem írni. Három esztendeje jelent meg a nagy közönség előtt az első olyan anyagom, az egyébként egy hangzó anyag volt, egy hangos könyv, amelyet ismert és elismert színészek közreműködésével készítettünk el a helyi irodalmi rádió segítségével. Én közel 10 éve, talán egy picit több is, 13 esztendeje dolgozom a Magyar Hírlapnak, és körülbelül abban az időben én elkezdtem a novellaírást, de nagyon hosszú ideig, majdnem egy évtizedig voltak éppen csak a szűk baráti köröm kollégák tudtak erről. Ott voltak ezek az írományok jellemzően a magyar irodalmi társaságoknál, egy-két irodalmi folyóiratban is, na de hát tudjuk, hogy ez egy igen speciális közeg, és illik szidni manapság ezeket a közösségi oldalakat. Én azt gondolom, hogy én most egy picit a másik véglet hadd legyek. Nekem gyakorlatilag mindaz, hogy az én lélektani novelláimat megismerte a közönség, ahhoz igen erősen hozzájárult ez a közösségi oldal, és most név nélkül úgy általában a közösségi média.
Én most hagyj hozzak egy zenész hasonlatot. Úgy gondolom, hogy a kamarazenélés, az a zene eszenciája. Én úgy érzem az irodalomban, hogy a novella az olyan, mint egy muzsikusnak a kamarazene.
Köszönöm szépen ezt a kedves párhuzamot. Erről az jut eszembe, hogy amikor irodalomtörténészek nézegetik ezeket a munkákat, most már alázatosan, de el tudom azt mondani, hogy bekerült egy olyan irodalmi körbe, ahol elemezgetik, kritikákat írnak ezekről a novellákról. Valóban nagyon sokan azt mondják, hogy a lélektani novellák egy kis mágikus realizmussal keveredve, ami egyrészt valamennyire hiánypótló Magyarországon, nem tudjuk, hogy miért. Olyan sokan kérdéseket szövegeznek meg, hogy miért, hiszen azért a magyar lélek, amellett, hogy egy picit búskomor, szeret ironizálni, szereti az öniróniát, és mégis valamiért a kortárs magyar irodalomban ez egy hiányműfaj. És hogy a kérdésre is válaszoljak, voltak éppen, hogy mennyire nehéz műfaj, az ember azt tudja mondani, hogy időnként úgy érzem, minthogyha a teremtő vezetné a kezem, odaülök általában éjfél tájékán a gép elé, és én magam sem hiszem el, hogy 20 oldal szöveget gyártottam egy óra alatt. Máskor az ember egy kicsit erőlködik, nyögdécsel vele, De egészen egyszerűen vannak olyan helyzetek, hogy az ember azt érzi, hogy nem tud mit csinálni, tehát hogy ki kell írja magából akár a negatív élményt, akár a pozitív élményt, és sokan szokták kérdezni, hogy mennyire fikción, vagy mennyire a valóságon alapulnak ezek a történetek. Én mindig azt mondom, hogy a mindennapi életből merítek. Nagyon mai darabok ezek, párkapcsolati tematikájú művek, szerelmek, a válások, ami ugye szomorú méreteket ölt manapság. Ezeket mind feldolgozom, de legutóbbi kötetemben, illetve a most megjelenő Három busz megállónyi boldogság című novellás kötetben ennél markánsabb témákkal is foglalkozom, például a szülés utáni depresszióval, viszont szép irodalmi köntösbe ágyazva nagyon-nagyon sok lírai szál van, rengeteg lírai elem benne, így aztán egy-egy valóság alapot, azt megpróbálok színezni valamilyen módon, hogy aztán az ember irodalmat kapjon a végén.
Nagyon szépen köszönöm, további jó alkotókedvet kívánunk neked a magunk örömére.
Köszönöm szépen.